Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Bebesi Dániel pénzügyi alapkezelővel beszélgetek, és a le- és felminősítésekről gondolkoztunk itt az előző blokk végén, és ugye elhangzott az tőled, hogy országok sorsa múlhat ezen, meg becsődölnek, nem csődölnek be. Mit jelent az, hogy egy országnak a gazdasága mondjuk sérülékeny? Mit jelent az, hogy egy ország becsődöl vagy becsődöl? Hát mi az, hogy összeomlik egy valutája, ami külső erőktől is elő szokott fordulni, hogy valamilyen valutára mondjuk specializálódik valaki. Tehát ezeket a sérülékenységeket a fel- és leminősítésen túl mi alakítja, mi befolyásolja?
Ja, nehéz megmondani, hogy mi az, hogy becsődöl egy ország. Persze van egy exakt definíció, nem fizeti vissza az adósságát.
Lejár valamilyen adóperiódus, és nem fizet.
Igen.
Vagy nem abban a pénznemben, hogy ennél is volt.
Igen. Tehát általában egyébként vannak ilyen türelmi időszakok, de igen, az a lényeg, hogy nem fizeti vissza az adósságát, de ugye itt is van az, hogy mondjuk, hogyha saját devizában adósodott el, és közben csinál egy 100%-os inflációt, akkor nagy, és úgy visszafizeti azt az adósságot, de lehet, hogy az már nem ér semmit, akkor nagyjából ugye arra is azt mondjuk, hogy ő becsődött. Tehát ugye az adósságot azt vagy visszafizeti, vagy elinflálja, vagy ugye jó gazdasági növekedéssel úgymond kinövi. Nehéz egyébként megmondani, hogy mi a... Tehát sokan próbáltak ilyen előrejelző modelleket készíteni, hogy mik azok a mutatók, amik jelzik egy országnak a csődkockázat. Tehát vannak persze ilyen számok, de nem működik. Tehát ez is olyan nem működik tutira. Általában azt szokták mondani, hogy egy ország adósság addig fenntartható, amíg a piac úgy gondolja. Tehát ez is egy percepció. Tehát amíg a piac azt gondolja, hogy finanszírozható, addig fenntartható. És ez nagyon gyorsan tud bekövetkezni hangulatváltozást. Tehát az adósság fenntarthatóság, a szolvencia, hogy fizetőképes vagy, és a likviditási válság között ez nagyon szűk mesdje van. Tehát általában azért mindig úgy szokott kezdődni egy adósságválság, vagy nem mindig, de nagyon sokszor, hogy csak likviditási probléma.
Magyarán ki tudnánk fizetni, csak hirtelen nincs most annyi.
Igen, hirtelen lefagytak a piacok, most csak át kell élni, jött egy nem várt esemény, két hét múlva, fél év múlva, pár negyed év múlva minden rendben lesz. És akkor minél tovább telik az ilyen idő, minél változik a hozzáállás a piacon, tehát nagyon-nagyon gyakran látjuk azt, hogy a likviditási válság pillanatokon belül átformálódik inszolvenciává, tehát adós fizetésképtelenségé.
Mikor van az, amikor a lakosság azt mondja, hogy most már csak dollárt fogadok el, köszönöm, vagy eurót? Mikor van az a pont?
Általában ez feltörekvő piaci országban, ahol a gazdaságpolitika hitelességével problémák vannak, ott jellemző ez az úgynevezett dollarizáció vagy euroizáció.
Nem is ismertem ezt a kifejezést, van, de jó szó.
Vannak olyan országok, ahol ugye Európában is, nem tudom, régen jártam Montenegróba, de ugye ezek az országok úgy használták az eurót, anélkül, hogy hivatalosan az euró lett volna a fizetőeszköze, hogy az országban euróval fizetett a lakosság, mert azt mondta, hogy köszöni szépen, ő nem kér a saját pénzéből. Igen, mert nagyon sok latin-amerikai ország van.
Mert ott a lakosság azért azt sejti, hogy akkor
igen,
dollár
de a közelmúltban is lehet ilyen példát, vagy ugye a török válságnál, hogy nagyon erősen dollarizált, hogy látja a lakosság, hogy 80%-os infláció van az országban, akkor vagy aranyba menekülő, vagy dollárba, és akkor megpróbálhatják időnként átverni, hogy akkor most akkor már biztos megérjük, hogy téged kompenzálunk az árfolyam veszteségekért, csak a dollárbetétedet hoz még vissza, kérünk szépen lírába. De azért látjuk, hogy igen, és a Törökországban volt olyan konstrukció, hogy jó, lehet, hogy gyengülni fog a deviza, de neked akkor azt kikompenzáljuk majd az árfolyam veszteséget. De azért ezek nem tartós megoldások, tehát a lakosságot nehezen lehet hosszú ideig átverni avval kapcsolatban, hogy mibe tartsa a pénzén.
És kire hallgat a lakosság? Tehát, hogy honnan tájékozódik, vagy honnan terjed el egy ilyen hullám, hogy hallottad, hogy csődbe megy a nem tudom, mi most már.
Szerintem, hogy nincsen ilyen, nem tudom, jól meghatározható forrás, vagy ennek egy lefutása, hogy ha ezt csinálod, kritikus, akkor fél éven belül.
Egy kritikus eme kell, hogy legyen.
Nem tudom, szerintem nincs kritikus szín se. Ez lehet, nem tudnám megmondani, hogy Törökországban hol jött el. Folyamatosan láttuk, hogy fölépült a írtózatosan a dollárállomány, aranyállomány. De ugye Magyarországon is azért látszódott az, hogy az a fajta politika, hogy a forintot folyamatosan leértékelik az elmúlt 10 évben, ez nagyon-nagyon hangsúlyosan jelen volt. itt is látszott, hogy voltak olyan hullámok, amikor olyan gyorsan megindult a leértékelődés, hogy látszott a Nemzeti Bank részéről is, felügyelet részéről is, hogy azért nézik azt, hogy mennyi eurót visznek ki az országból, mennyi euróbetétet helyeznek el. Tehát azért a gazdaságpolitika is ezt a radaron tartja.
Na, pont
nem
erre
jó
gondolok.
Az, hogyha a lakosság bizalma a saját pénzében úgymond megbukik.
Hát pont erre gondolok, és azt szerintem a 10-es évek eleje volt, amikor egy Bécsbe elkezdett kiállamolni.
Igen, de most is volt tavaly, és amikor 400-as árfolyam fölé ment a forint, akkor is megjöttek ezek a hangok, hogy milyen devizakiáramlás van. És ugye Magyarország kapcsán is azt szerintem azt a hétköznapi ember is látja, mert néz egy lakáshirdetést, akármit, hogy nem forintban tüntették föl, hanem egyre inkább azt mondták, hogy euróban. Tehát én euróba kérem a lakbért, euróba kérem a fizetések kapcsán is megjelent ez. Tehát ezt hívják úgy, hogy spontán euró bevezetés.
Hát nem euróba, nem euróba adok ajánlatot, de nincs is eurószámlám.
Pontosan, igen.
Hát, hogy ez ennyi euró lesz, és oké, de nem tudod átutalni csak forintba.
Igen.
De a lakosságról még mindig egy picivel később beszélünk, csak még egy kérdésem van itt a szövetségekhez, mint a G7, világgazdasági fórumok, közös célok, akár itt említetted a környezetvédelmi aspektusokat is. Ezeknek a fajta társulásoknak, együttműködéseknek, közös elhatározásoknak mennyire van ereje arra, hogy ráhatással legyen egy makro szintű gazdaságpolitikára?
Ugye az eurozónán belül van elég erőteljes kooperáció, ugye meg közös pénz van, aminek ugye van rengeteg előnye, de vannak bizonyos hátrányai is, hogy tudsz működtetni közös pénzt úgy, hogy a költségvetési politikák azok megmaradtak az országos szinten, tehát valamennyire össze kell hangolni. Mennyire, előjön az a kérdés, hogy mennyire működnek ugyanazok a számok egy nagyjából heterogén zónára, ahol benne van Portugáliától kezdve Hollandia,
Magyarország,
ugye még nincs eurozónában, de igen, de hogy az EU-ban, hogy ezek a költségvetési számok, és itt is ugye nagyon gyakran előjött, hogy miért ezek a számok, jók-e azok a számok, mennyire mereven kell ragaszkodni hozzájuk, és ez egy folyamatosan formálódó diskurzus, most is folyik ilyen vita, hogy milyen időtávon belül kell visszatérni, mondjuk a 60%-os államadóság, GDP, államadóság per GDP arányhoz. Kezeljék ezt rugalmasan, vagy mereven. Tehát ez egy megint egy olyan kérdés, amiben nincs eldöntött abszolút igazság.
És amikor összegyűlnek a G7-ek, vagy pedig Davoszi világfórumban, vagy bármilyen, ahol elhatároznak valami közös nagy célt, hogy Isten úgyse abba az irányba fogunk menni, ezek befolyásolnak bármit, hogy aztán mindenki hazamegy és csinálja a saját dolgát tovább?
Hát nem tudom, szerintem inkább ez ilyen média felhajtás, mondjuk a Davos, meg ezek.
Hát de valami oda mennek.
Ott is. Igen.
Valami céllal oda
mennek. Én nem gondolnám, hogy olyan iszonyatosan nagy hatással vagy. Szerintem a hétköznapi ember többet tulajdonít annak, és annak is talán van egy ilyen negatív konnotációja, hogy akkor ott a feje fölött a hatalmasságok, a kis emberek fölött döntenek. Valószínűleg egy világgazdaságban egyébként szükség van a kooperációra. Tehát, hogy
hát
olyan
próbálok.
Szintű összefonódás van a világban, meg olyan szintű problémák, amit nemzetállami kereteken belül nem lehet kezelni. Tehát lehet szidni a globalizációt, meg lehet mondani rossz, hátrányos dolgait, de azért azt el kell ismerni, hogy egy olyan világban, amikor világjárványok vannak, vagy mesterséges intelligencia kapcsán kell bizonyos morális sztenderdekről megegyeznünk, vagy a klímakérdésnél, azt nem egy ország fogja eldönteni.
Hát és az a kérdésem, hogy amikor tesznek valamiféle vállalást, akkor mindenkinek közben csuriba van a keze, és hazajönnek, és azt mondják, hogy jó, hát most ezt aláírtuk, de majd kitoljuk ugye, 5 évvel, vagy csinálnak-e valamit?
Ugye nagyon erős rivalizálás van, tehát ezek azért átpolitizált döntések szerintem. Tehát ugye a G7, G10, miért azok az országok vannak? Miért szerepel ott Olaszország, amikor az elmúlt 20 évben stagnált a GDP, és vannak a feltörekvő országok, amik népességben nem tudom hányszorosa, de hogy a GDP-be is megközelítették, vagy le is hagyták ezeket az országokat, és ezek jogos kérdések, tehát ugye az IMF kapcsán is előjön ez, hogy kik a meghatározók a fejlesztési bankoknál, honnan jöhet az elnök, hagyományosan európai vagy amerikai fejlődő ország mikor ad, tehát milyen fejlődő ország befolyás, és ugye Kína emelkedése kapcsán azért nagyon látszik ez a blokkosodás, tehát Kína tudatosan felkarolja ezeket az országokat, ezeket az úgynevezett BRIC országokat,
hát eredetileg
Brazília, Oroszország, India, Kína, és ugye ezek bővülnek, és Kínánál ugye látszik az a politika, ez a Rodenbelt, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, ami kapcsán ilyen feltörekvő országok infrastruktúrális projektjeit támogatja, hogy ott azért azt mindenki tudja, hogy ez egy politikai döntés, a kínai nemzetközi befolyásszerzés, az amerikai hegemónia visszaszorítása is a célok között szerepel.
Áteveztél egy olyan területre, amiről akartalak is kérdezni, és nagyon jó, hogy megérkeztünk ide, ezek a országok, de sokkal inkább régióknak a rivalizálása, Európa, Amerika, Kína. Ezek mennyire megfogható dolgok, hogy most akkor nézzük Kínát, és akkor ez szerint csinál valamit Amerika vagy Európa, vagy pedig mindenki próbál nagyon gyorsan növekedni, és azt remél, hogy az gyorsabb lesz, mint a másiké.
Amerika és Kína kapcsán egyértelműen van egy ilyen, hogy volt a világ első hatalom, és följött rá egy másik hatalom. Ugye a történelem során már láttunk ilyet, legtöbbször az nem, sajnos nem békés módon
nem történik szokott
egy
jó ilyen, vége lenni.
Úgynevezett hatalom átvétel. A mai világban ez nagyon, nagyon, nagyon erős az egymásra utaltság. A jelenlegi helyzet kapcsán ugye szokták mondani ezt a hidegháborús hasonlatot, hogy mennyire tud ez a két blokk szeparálódni, mondjuk egyik oldalon Oroszország, Kína, az úgynevezett ilyen autoriterebb, másik oldalon a úgynevezett nyugati demokráciák. És ugye azért általában azt szokták mondani, hogy azért nem tud ez úgy különválni, mint a kommunista meg a kapitalista országok mondjuk a 60-as években, mert gazdaságilag nagyon erős, globális termelési láncok mentén összefonódások vannak. Ugye az elmúlt évtizedek azért nagyjából arra épült, hogy volt egy iszonyatosan gyors kínai növekedés, ami a feldolgozóiparának köszönhetően nőtt az ország, de ez a feldolgozóipar azért működött ilyen jól, mert a világba tudott exportálni, ami a fejlett országoknak is jó volt, mert nagyon olcsón hozzájutottak bizonyos termékekhez. Tehát volt egy ilyen munkamegosztás, feltörekvő országok kapcsán, ugye az energiaellátás, olcsó orosz gáz jött, jött Európába, Kína hozta ezeket a feldolgozóipari dolgokat, és ugye a fejlett világ pedig finanszírozta ezt pénzzel, illetve jelentette a fogyasztási bázis, tehát a piacot.
Viszont az, hogy mondjuk ez autózás melyik irányba menjen, ezt még nem fogjuk kinyitni, de az, hogy azért ne árammal, ne elektromos irányba menjünk, mert az Kínának segít, hanem azért menjünk robbanó motorral, mert az meg a nyugati világnak segít talán jobban, ez rögtön meghatározza azt is, hogy az mekkora esélyt adunk egy régiónak mondjuk a bővülésére. És ez
igen, tehát ennek láttuk gyakorlatban elég konkrét példáit. Ugye most Kína kapcsán az a mondás, hogy ne úgynevezett teljes leválás, ne decoupling legyen, hanem ez a kockázatok csökkentése, a de-risking a kifejezés erre, ami ugye itt a Covid-válság meg az orosz invázió után kerültek előtérbe ezek a kérdések. Tehát előtte az volt, hogy fú, de jó, minél globalizáltabb a világ, de jó, hogy én nem tudom, Kínába olcsón tudok termelni, mert az az optimális. És utána bejöttek ezek a biztonsági kérdések, a kínálati termelési láncok fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések, és akkor jöttek azok a dolgok, hogy hát lehet, hogy haza kéne hozni a feldolgozóipart. Egyrészt stabilitás szempontjából, másrészt biztonságpolitikai szempontból, ugye ezek a félvezetők, csípgyártás, ugye nagyon érzékeny dolgokról beszélünk, hadipar felhasználja, miért Kínába csinálom ezt, amikor egyszerűen azt mondhatja, hogy nem engedi ki a terméket, vagy lemásolja, vagy stb. És ugye látjuk Amerikában, hogy nagyon erősen kezdik ezeket korlátozni. Egyrészt konkrétan a bevitelt, az exportot az ilyen ágazatokhoz, hogy egyszerűen ne járuljunk hozzá, hogy mondjuk Kína nem tudom milyen szuperrepülő, hadirepülőt tudjon csinálni. Másrészt meg most már a befektetések is közelmúltban volt ugye nagyon erős korlátozás, hogy milyen szektorokba fektethetnek be bizonyos amerikai cégek. És érthető módon ezt Kína meg ugye nagyon úgy érzi, hogy ő vissza akarják tartani a fejlődését. Tehát most ő nem úgy fog értelmezni, hogy nekem nem engedik a fegyvergyártást, hanem ő abból a szempontból nézi, hogy akkor az én fejlődésemet mesterségesen gátolják, hát visszavetik.
Ez viszont narratíva már, hogy ő hogy érzi magát egy...
Igen, de azért ebben sem olyan egyértelmű tehát azt, hogy mondjuk Kínának nem exportálunk, nem tudom, csipgyártáshoz. Azért csipgyártás persze ott van a hadiparban, de máshol is megjelenik. Vagy mondjuk mit gondolunk a TikTok kapcsán, hogy akkor ezt most amerikai cégek, vagy Amerikában a fogyasztó ez hozzájuthat, vagy nem. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon képlékeny témák szerintem.
Hát ezekben nehéz nagyon biztosat mondani, legalábbis ha már Keynes idézted, ugye egy biztos csak, hogy hosszú távon halottak leszünk, de akkor még itt ebbe a blogba és a rádiókafés verziónak a végén, ha már a TikTokot bedobtad, szeretnélek a ilyen nagy óriás cégekről kérdezni az ő hatásukról, Apple, Google, Amazon, tehát amikor mindig olvashatjuk, hogy ugye több pénze van, mint egy államnak, mint egy normál országnak, miközben nagyon nagy vitái vannak adóbehajtással, adóbevétel kiáramlásokkal, őnekik milyen hatásuk van? Akár a világgazdaságra, ilyen nagyot akarunk mondani, de az egyes országokra, ahol éppen működnek.
Biztos óriási hatásuk. Ugye régen volt az a mondás, hogy az a General Motors volt, hogy ami jó a GM-nek, az jó az USA-nak.
Bizony, patrióta.
Nem tudom.
Bizony, volt ilyen, igen.
Hogy az amerikai cégnek jó valami, akkor az jó az országnak is. Ugye ez valószínűleg ez jelentőset változott ezekkel az óriás cégek. Kell, nem lehet ezt már így értelmezni. Egyrészt, mert sokkal globálisabbak.
És Írországba fizetik az adót.
Ugye az ír GDP az brutális kilengéseket tud okozni, akár az egész eurozónás GDP kapcsán. Ugye nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, tehát az látszik elég jól Piketty brutális statisztikai bázisa óta, azért elég jó követhető, aki nagyon jól összerakta ezt, hogy
Mi ez?
Hát ez a Thomas Piketty, akit általában kapcsolatban szoktak idézni, de van egy szerzőtársa is, aki nagyon komolyan adatbázist építettek. Ott látszik azért, hogy mondjuk nem tudom, a 20. század során a felső 1%, hogy viszonyult az alsó 10%-hoz, és azért látszik, hogy a 80-as évek óta gyorsuló ütemben ez a felső 1%, ez egyre nagyobb részt tudhatott magának a
vagyonból,
jövedelemből.
Vagyon?
Jövedelemből is, meg vagyonból is. Kapitalista ország ezt ideológia szintén mindig avval indokolták, vagy igazolták, legitimálták, hogy az úgynevezett ilyen leszivárgás elmélet, ez a trickle down. Jó, gazdagodnak, de szépen lassan leszivárunk mindenkihez.
30-40 kéne belőle,
igen,
ugye?
Igen, és azért ebből azért az elmúlt évek során, vagy évtizedek során azért látod, hogy ez a trickle down elmélet, hogy ebből mindenki jól jár, azért nem igaz. Attól, hogy valaki nagyon gazdag, az nem jut le a
minden
esetben a kis emberhez. És globális szinten is ugye nagyon furán alakultak ezek az egyenlőtlenségek. Tehát van egy ilyen híres ábra, ez az úgynevezett elefántábra, ami azt mutatja, hogy kik jártak jól, kiknek nőtt a reálbére, melyik vagyoni szegmensben nőttek az elmúlt 30 évben, és az érdekes forma rajzolódik ki azért elefánt, mert egy ilyen elefánt ormány, meg hát alakzat, hogy a feltörekvő országoknál ott tényleg nőtt az embereknek. Tehát egy nagyon erős jövedelmi felzárkózás volt a globalizáció az elmúlt 20-30 év során, ugye India, Kína, tehát ez tényleg gazdagodtak az emberek globális szinten. Akik ugye rosszul jártak itt az elefánt nyakánál, az a fejlett országokban ez a középréteg, aki hagyományosan feldolgozóiparban dolgozott, és ezek az iparágok elhagyták mondjuk az országot. Tehát ott ők nem volt reálbérnövekedés komoly, és az elefánt ormánya pedig, az a nagyon, akkor a jövedelmeknél már a felső 1%-nál vagyunk, ott hatalmas növekedés volt mondjuk a Amazon, Google, Tesla tulajdonos, tehát hogy ilyenekre, ezzel a körre kell gondolni, aminél tényleg ilyen, tehát nem tudok most szerintem konkrét számokat, de hogy a felső 1% mondjuk a globális vagyon 50%-án fölött diszponál, tehát hogy nagyon-nagyon...
A gazdagok gazdagodnak, irigyeljük a problémákat. Ez volt a Krízisek és pofonok itt a Rádió Cafén. Bebesi Dániel volt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, viszontlátásra, sziasztok!
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést a online felületen, tehát akit mélyebben érdekel a gazdaság és manipuláció összefüggése, most picit a lakosságról fogunk már beszélgetni, az kövessen minket át oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.